Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvének második részéből, tehát a második Zsoltárt olvasom minden versével. A második Zsoltárban így szól hozzánk az Úr igéje. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az ekekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket, majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében, Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széllyel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Amen. Testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Elcsendesedve, alázatos szívvel járulunk eléd, Szent Háromság egy örök Isten. Köszönjük, hogy ma is összegyűjtöttél minket. Látod, Urunk, eljöttek a te igédet hallgatni akarók. Eljöttek azok, akik szomjasak a te igédre. Nem emberi bölcsességre, nem szép szónoklatokra, hanem a te igédre és annak a hirdetésére vártnak. Kérünk, Urunk, hogy rólad szóljon az. Azért jöttünk, hogy rólad halljunk. Azért jöttünk, hogy a te igédet halljuk. Azért jöttünk, hogy téged halljunk. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk a te igéd hallására. Tegyél minket készé az ige meghallására, az ige megértésére. Készítsd fel a szívünket, a lelkünket és az értelmünket. Küldd el hozzánk a Szentlélek Istent. Fordulj felénk kegyelmesen. Mennyei atyánk, szent fiadért, Jézus Krisztusért, a Szentlélek Isten közösségében kérünk, hallgass meg kérésünket, és szólíts meg ma minket. Amen. Testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljünk. Énekeljük a 173-as számú énekünket, a 173-as számú énekünket, mely így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten igéjét, ige hirdetésünk alapigéjét olvasom a Márk szerint való evangélium első részéből. a Márk szerint való evangélium első részéből, a 9. verstől a 11. számú versig így szól hozzánk az Úr igéje. És lőn azokban a napokban, eljöve Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből, látá az egeket megnyilatkozni, és a lelket, mint egy galambot, őrá leszállani. És szózat lőn az égből, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, ez a három versből álló ige szakasz, amelyet felolvastam, Jézus Krisztus megkereszteltetésének páratlanul gazdag története. Megnyílnak az egek, ahogy Jézus kiemeli a fejét a vízből. Megnyílnak az egek, és megszólal a mennyei Atya. És leszáll a Fiú Istenre, a Szent Lélek Isten. A Szent Háromság mindhárom személye egyszerre látható ebben a jelenetben. Kevés olyan igehely van, ahol így együtt látjuk a Szent Háromságnak mind a három személyét. Ez itt a mai ige szakaszunkban megtörténik. Megszólal az Atya a mennyből, leszáll a lélek az égből, előbbi a Fiúhoz szól, utóbbi a Fiúra száll. Együtt van a Szent Háromság. Hol látunk még ilyet a Szentírásban? Ezen gondolkodtam. Látunk ilyet a teremtés történetében, csak nem ilyen nyíltan. A mennyei Atya a Teremtő Isten. Ugyanakkor tudjuk a zsidókhoz írott levélből, hogy ő a világot a Fiú által teremtette, illetve azt is tudjuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Atya, Fiú és Szentlélek van itt is együtt, egyszerre jelen. Vajon mi lehet a kapcsolat a kettő között? Mi lehet a kapcsolat a teremtés és Jézus Krisztus megkeresztelésének a története között? Hadd kezdjem azzal, hogy a teremtés előtt semmi nem létezett a Szent Háromság Istenen kívül. Isten a világot a semmiből a szavával teremtette. Nem kellett hozzá neki semmi más, csak az akarata és a teremtő ige, amelyet ő kimondott. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a teremtés előtt is és a teremtés után is a Szent Háromság megmaradt egy zárt, egy harmonikus szeretet közösségnek. Összhang volt benne. János evangéliumában, annak 17. részében, a 24. versben Jézus Krisztus, a Fiú Isten ezt mondja a mennyei Atyának: szerettél engem e világ alapjának felvetése előtt. Már a teremtés előtt szerette az Atya a Fiút. Erről szólít Jézus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten teljes szeretet közössége az, ami ebben a kis ige részletben, ige vers részletben tetten érhető. És ez a teremtés előtt már megvolt, és a teremtés után is megmaradt. Ez egy örök kapcsolat. De akik filozofálnak, azok tudják, hogy ami örök, az nem változik. Ezt a filozófusok számtalanszor kimondták. De Jakab levele is ezt mondja, nincs benne változás, vagy változásnak árnyéka. Vagy az újfordításban nincs benne változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. A Szent Háromság Istenben, annak tökéletes összhangjában, szeretet közösségében nem következhet be változás. Ettől Isten. Másrészről viszont mi tudjuk, hogy a Fiú Isten emberré lett. Emberré lett, testet öltött, inkarnálódott. Isten időn, téren, testen kívüli valósága megjelent a történelemben, Jézus Krisztusban, aki az emberré lett Isten. Az örökké való mennyei harmóniából Isten belépett a földi történelembe. Akkor hogyan nem lehet benne változás? Jézus tudott éhezni és szomjazni. Tudott vérezni és könnyezni. Hogyha kiszáradt a szeme, akkor pislognia kellett. ugyanolyan volt, mint mi, minden szinten ugyanolyan volt. Elfáradt és aludnia kellett. Poros volt a lába az úttól, az ő keze is kérges lehetett az ácsmunkától. Teljesen ember lett, minden szinten olyan lett, mint mi, kivéve a bűnt. Ez az egy nagy különbség közte és köztünk, hogy ő nem követett el bűnt, ő megmaradt Istennek, miközben ember lett. 100%-ban Isten és 100%-ban ember. A Filippi levél azt mondja róla, hogy Istennel egyenlő volt. Aztán szolgai formát vett fel, megüresítette magát, és emberhez hasonlóvá lett. Megalázta magát, engedelmes lévén a halálig, és pedig a keresztfának haláláig. A keresztfának haláláig. Milyen elképzelhetetlen ez az egész, ha a Szent Háromság Istenre gondolunk, arra a mennyei összhangra, ami benne uralkodik. Az, hogy a Szent Háromság egy örök és igaz Isten, egyik személye megjelenik a történelemben, emberré lesz és meghal, Istenre gondolva szinte felfoghatatlan. És nem is csak, hogy meghal, de ott hal meg a kereszten. Átkozott halált hal. Ott hal meg kiszolgáltatottan. Mások által megvetve, sőt, mások által kivégezve. Vajon megbontotta-e ez, ami Jézussal történt, megbontotta-e a Szent Háromság Isten szeretet közösségét? A fiú emberré lett, megmaradt-e ez a zárt, vagy zártnak tűnő mennyei szeretet közösség? Az a harmónia, amely a Szent Háromságban uralkodik, nem volt végig zárt. Tulajdonképpen mihelyt elkezdjük olvasni a Bibliát, a Szentírást, már a legelső lapján, a legelső szavaiban arról olvasunk, hogy ez a harmónia kinyitott a világ felé. Isten megteremtette a világot. Isten a világ felé fordult. A zárt szeretet közösség kinyílt, és megteremtette a világot, és látta Isten, hogy amit alkotott, az jó. De azt is tudjuk, hogy akkor a két világ még nem vegyült. A Prédikátor könyve azt írja, Isten a mennyben van, te pedig a földön. Úgyhogy kevés beszédű légy, úgyhogy alázatos légy, mert ember vagy. A földön vagy, Isten pedig a mennyben van. Vagy Ézsajás próféta könyve azt mondja, az én utaim nem a ti utaitok, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Isten mondatja ezt Ézsajással, arról beszél itt a próféta, hogy megmaradt a szintkülönbség Isten és ember között. Megmaradt a szintkülönbség a két világ között. A menny odafenn maradt, a föld pedig idelent van. Ez a zártnak tűnő mennyei világ nem csak a teremtésben nyitott a földi világ felé, hanem az igében is. Isten megszólalt. Úgy mondta el az ő akaratát, az ő igéjét, úgy adott az ő lényéről információkat, hogy azokat felfoghassuk. Isten nem maradt csendben, Isten nem maradt láthatatlan. Megmutatta magát az embernek. Ráadásul úgy, hogy alkalmazkodott a korlátozott elménkhez. Úgy fogalmazta meg önmagát, hogy felfoghassuk. És végül még ennél is intenzívebben kinyílt a menny a föld felé. Az isteni világ minden korábbinál intenzívebben kinyílt a föld felé akkor, amikor Jézus Krisztusban Isten emberré lett. Itt már vegyül a két világ. Itt már nincs az, hogy Isten a mennyben van, te pedig a földön. Isten maga jött el a földre, értünk. A fiú Isten emberré lett. Vajon a Szent Háromság ebben az esetben megmarad-e szeretet közösségnek? Ha Isten a mennyben van, és a Szent Háromság Isten egyik személye a földre száll, hogyan marad meg a szeretet közösség? És erre a kérdésre válaszol a mai igénkben a mennyei atya. Ezt mondja a mennyei atya, te vagy az én szerelmes fiam, benned gyönyörködöm. Olyan, mintha azt mondaná a mennyei atya a fiúnak, hogy emberré lettél, emberré lettél, de ugyanúgy része vagy a Szent Háromságnak. Ugyanúgy az isteni valóságban vagy, ugyanúgy Isten vagy. Te vagy az én szerelmes fiam, benned gyönyörködöm. Ez az egyszerűnek tűnő mondat sokkal gazdagabb, sokkal bonyolultabb, mint ahogy elsőre tűnik. Ez az egyszerűnek tűnő mondat valójában két ószövetségi igeszakasz idézése, egymás mellé illesztése és kibővítése is. Te vagy az én szerelmes fiam, ez az ige első fele, ez a második Zsoltárból vett idézet, amelyet most felolvastunk. A második Zsoltár 7. verséből vett idézet. Az én fiam vagy, szól a Zsoltár. Az én fiam vagy. Te vagy az én szeretett fiam, te vagy az én szerelmes fiam, mondja itt a mennyei atya. Itt a második Zsoltárt idézi a mennyei atya, és azt ki is bővíti. Az ige másik fele pedig a benned gyönyörködöm, ez Ézsaiás próféta könyvének 42. részéből való, a 42. rész első verséből. Ha megengedik a testvérek, ezt is felolvasnám, ott így szól az Úr. Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. Akit szívem kedvel, vagy a másik fordításunk szerint, akiben gyönyörködöm. Ugyanaz a kifejezés. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek, folytatódik Ézsajásnál, de az akiben gyönyörködöm, ennek az igeversnek a közepéből, a mennyei atya által kiragadott idézet, és oda illesztette a mennyei atya a második Zsoltárból vett idézethez, így jött létre az, amit Jézus Krisztusnak mondott, te vagy az én szerelmes fiam, második Zsoltár, akiben gyönyörködöm, Ézsajás 42.1. Ez hallatszik mennyei szózatként az égből. És akkor áll az ember, és megállapítja, hogy rendben, valamivel többet tudunk a Bibliáról, valamivel többet tudunk a Szentírásról, és ez jó, a hívő ennek örülni szokott. De miért fontos ez nekünk? Az új szövetség az ószövetséget idézi. Ráadásul ilyen virtuóz módon idézi. Miért fontos ez nekünk? Azért, testvérek, mert ezt a mennyei atya idézi, és Jézus Krisztusnak mondja. A mennyei atya idézi, és Jézus Krisztusnak mondja. Jézus megkeresztelkedik, felemeli a fejét a vízből, és azonnal leszárá a lélek, és azonnal hallatszódik a mennyei szózat. Amit itt látunk, az egy ige hirdetés. Egy egymondatos ige hirdetés, amit nem emberek mondtak embereknek, hanem Isten mondott Istennek. A mennyei atya mondta a fiúnak. Ez egy ige hirdetés. Ez egy ige hirdetés, mert van alapigéje. Minden ige hirdetésnek, amit hallgattok, van alapigéje. Felolvassuk, és utána kibontjuk. Ennek az igének is van egy ilyen alapigéje, sőt kettő is egyből. A második Zsoltár és az Ézsaiás 42. De nem csak azért ige hirdetés, mert van alapigéje, akkor minden újszövetségi idézetre rámondhatnánk, hogy ige hirdetés. Ennek a mondatnak a tartalma az, ami ezt a mondatot ige hirdetéssé teszi. Ez a mondat Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel. Jézus Krisztust mutatja be. Ez a mondat, amelyet az Ószövetségből idéz a mennyei atya, ez a mondat elmondja, hogy a mennyei atyának személy szerint mit jelent Jézus Krisztus személye. Te vagy az én szerelmes fiam. Benned gyönyörködöm. A mi bizonyságtételeink nem erről szólnak? Hogy nekem személy szerint mit jelent Jézus? A mennyei atya ugyanerről beszél. A mi bizonyságtételeink egyszerűbbek és hosszabbak. Mi nem szoktunk ószövetségi igéket kompilálva idézni és kiegészíteni, de mi is arról beszélünk, amiről itt a mennyei atya beszél, hogy mit jelent nekem Jézus Krisztus. Tehát a mennyei atya ige hirdetésének van textusa. A mennyei atya ige hirdetése Krisztusra mutat. Krisztusról szóló bizonyságtétel, és a Szentlélek Isten jelenlétében hangzik el. Ez egy ige hirdetés. Olyan, mint, vagy sokkal szebb, de alapvetően olyan alapelemeiben, mint bármelyik ige hirdetés. A mennyei atya gyakorolja azt az eszközt, amit egyébként az embereknek adott, hogy Krisztusról beszéljenek. Ő maga gyakorolja. Ő maga mutatja meg, hogy hogyan kellene Krisztusról beszélnünk. És hát ez a ige hirdetés, amit a mennyei atya itt elvégez, ez minket önvizsgálatra is hív. Engem legalábbis arra hívott. Hogyan szoktam én ige hirdetéseket hallgatni? Mindig igyekszünk kapni valamit. Akár csak egy mondatfoszlányt. Valamit, ami épít. Kérdések gyötörnek, és válaszokat várunk. És így szoktunk ige hirdetésre jönni. Hogy kérdéseink vannak, és válaszokat várunk, és nagyon sokszor meg is kapjuk. Hála az Úrnak, megkapjuk ezeket a válaszokat. Akár csak egy gondolatot, egy mondatot, egy mondatfoszlányt. Valamit, ami épít, valamit, ami gyönyörködtet, valamit, ami értelmileg hat rám. De ez csak a jéghegy csúcsa. Ez csak a jéghegy csúcsa, hogy nekünk ezt jelenti az ige hirdetés. Az, hogy az ige hirdetés alkalmas arra, hogy megszólítson, hogy szíven találjon, hogy lelki gondozzon, értelmileg, érzelmileg hasson rám, akár katarzist okozzon, az ige hirdetés ennél sokkal többre való, és ezt mutatja meg a mennyei atya. Így ember nem tud igét hirdetni. Ezt előre bocsátom. Mi történik itt? Megnyílnak az egek. Megnyílnak az egek. Ott van az ige hirdetésben az a jelentés többlet, hogy létezik egy másik ország. Igenis, létezik Isten országa. És Isten országa nem marad csendben. A mennyei atya onnan beszél. A mennyei atya ige hirdetése onnan hangzik fel. És ennek az országnak, amely létezik, most is, ebben a pillanatban is létezik, amíg mi ezt hallgatjuk, addig is létezik ez az ország, ennek az Ura, a Szent Háromság Isten. Ez az ország egy valóság. És az embernek eszébe juthat erről, hogy ez az ország nem csak egy valóság, de ez az ország egy közelgő valóság. El fog ide jönni ez az ország. Meg fog itt jelenni ez az ország. Élén a királlyal, a megváltóval, Jézus Krisztussal. A második zsoltár, amelyet a mennyei atya idéz, ez egy király zsoltár. Ebben a király zsoltárban a mennyei atya Jézus Krisztushoz, a fiú Istenhez szól, és azt mondja neki, az én fiam vagy, kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, a pogányokat, neked adom birtokul a földkerekséget. És mit csinálsz vele? Összetöröd vasvesszővel. Szét zúzod, mint a cserépedényt. Minden egyes ige hirdetés. De mindenek előtt ez a mennyei atya ige hirdetése. Azt hirdeti meg, hogy közeleg az ítélő király. Közeleg az Isten országa, és ítélni jön. Ezek a mi földi ige hirdetéseink, ezek olyanok, mintha ez a közelgő király maga előtt elküldött volna egy hírnököt, azzal az üzenettel, amelyben meghirdeti, hogy ő jön, és tessék felkészülni az ő érkezésére, tessék felkészülni az ő fogadására, mert ő közeleg, ő szent, mi pedig bűnösök vagyunk, és ha Jézus Krisztus egyszer visszajön, így fog minket találni. Az ige hirdetés fel kell, hogy rázza az embert a bűnből, mert közel az ítélet. Itt nem csak kapunk valamit, egy mondatfoszlányt. Isten fel akar minket ébreszteni a bűnből. És ezt milyen szépen mondja, annyit mond, te vagy az én szerelmes fiam, és ebben ez mind benne van. Mert benne gyönyörködik az Úr. Nem a bűnt bűnre halmozó emberben gyönyörködik, hanem egyedül a fiúban. És ez a mennyei atya ige hirdetésének másik nagyon-nagyon fontos üzenete, hogy ez a fiú létezik. Isten igenis emberré lett. Jézus Krisztusban igenis tud a mennyei atya gyönyörködni. Más emberben nem tud, és benne kedvét leli. Ez innentől már nem csak az Isten országa közelettét meghirdető felhívás, hanem éppen Jézus miatt, mert Jézusban tud gyönyörködni az Atya, a mai igénk, a mennyei Atya ige hirdetése, az evangélium, az örömhír meghirdetése is. Hirdeti az ítélő királyt, de hirdeti a megváltót is. A második Zsoltárt idézve ez az ige eszünkbe juttatja az ítéletre érkező királyt kezében a vasvesszővel. De az ige másik fele az Ézsaiás 42-ből való, ahol nem egy ítélő király van, nem vasvesszővel a kezében, hanem az Úr szelíd szolgája, akiről azt olvassuk, hogy a megrepet nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja ki, nem kiált, nem lármáz, nem hallatja hangját az utcán. A második Zsoltárban a király ott áll vasvesszővel, és minden olyan előtte, mint a cserépedény. Minden pogány, minden nép, az egész földkerekség egy cserépedény. Ő dönti el, hogy hová üt, és ami, ahová üt, az eltörik. Ezelőtt, a király előtt az ember áll, és tudja, hogy törékeny. Törékeny és gyenge. És a másik oldalon itt az Úr szelíd szolgája, és az ember áll az Úr szelíd szolgája előtt, és mit olvasunk? Az ember itt is ugyanolyan törékeny és gyenge. Megrepett nátszálak vagyunk a megváltó előtt. A hitünk olyan, mint a pislákoló mécses. Rajta múlik, hogy mit csinál vele. És ő nem töri el a megrepett nátszálat. És a pislákoló mécsest megfogja, és anélkül, hogy kialudna, átviszi az örökké valóságba, az ő országába. Te vagy az én szerelmes fiam, benned gyönyörködöm, mondja az Atya, és ebben a mondatban együtt van Jézus Krisztusnak minden hatalma, minden ereje, az ítéletre érkező vészjóslat, a király, és benne van a megváltónk minden szelítsége, minden irgalma, amely a megváltásunkhoz szükséges, mert ha nem ilyen lenne, nem lehetne minket megváltani. Ebben az igében az Atya meghirdeti, testvérek, az Atya itt meghirdeti az ítéletet és a kegyelmet egyszerre. Bejelenti a világ bíráját, aki előtt egy napon mindent ért meghajol, és bejelenti a világ megváltóját, akit minden nyelv dicsőít. Benned gyönyörködöm, mondja az Atya. Ez azt jelenti, hogy az Atya meghirdeti, hogy Jézus Krisztus az, aki alkalmas megváltónknak. Ő lesz a megváltónk, őt hallgassátok. Benne az Atya gyönyörködik. Innentől a mennyei Atya ige hirdetése az üdvösséget munkáló cselekedetnek a, hadd mondjam így, proklamálása. Ez egy üdvösséget munkáló cselekedet, melyben az Atya ünnepélyesen és hivatalosan közzéteszi, hogy Jézus Krisztust ő elfogadta megváltónak a kereszthalála és az üres sírja által. Ezt hirdeti a mai igénk. A mai igénk azt hirdeti, hogy nem csak vegyült egymással itt az ég és a föld, a mennyei és a földi világ, hanem kibékült egymással. Jézus Krisztusban. Megnyílik az ég, leszáll a lélek, és leszáll arra a fiúra, aki két lábbal ezen a földön áll. És ha ez a földi, emberi világ elfogadja őt megváltójának, akkor ez az ige hirdetés, a mennyei atya ige hirdetése, ahogyan Pál mondja, a megbékéltetés igéinek a hirdetése. Aki ennek a felhívásnak, amit itt hall, eleget tesz, az Isten országához fog tartozni. Mennyei polgár lesz. Pál azt mondja, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust várjuk üdvözítőül. Hogyan történik ez? Éppen az ige hirdetés által történik. Isten az ige hirdetés által, az ő igéje által, és az ő lelke által gyűjti össze az övéit, az ő népét. Az ige hirdetés eszköz Isten kezében, hogy az ő népét a világból összegyűjtse. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. A keresztről szóló beszéd Istennek ereje. Mert a keresztről szóló beszédnek megtartó ereje van. Ez Istentől kapott eszközünk magunk és mások megmentésére. A megváltóhoz vezet minket az ige, a lélek által. És itt a keresztről szóló beszédről van szó, nem az Isten tiszteletről. Az Isten tisztelet ennél több. A keresztről szóló beszédhez nem kell ez az ékes és széprend sem. A keresztről szóló beszédhez csak egy ember kell, egy megváltott hívő ember, és a Szentlélek Isten, aki vezeti őt. A keresztről szóló beszéd Istennek ereje, és ez az erő nektek adatott. Mindannyiótoknak, akik hisztek. Ez a hívő ember tanúságtétele, Isten ereje. Ez nem szép szónoklat vagy megható beszéd Krisztusról, ezek életmentő igék. Isten van mögöttük. Isten a garancia arra, hogy az övéi ezt mondani fogják mindenkinek, és hogy az övéi ezt meg fogják hallani és hallgatni bárkitől. Ezért a keresztről szóló beszéd Isten ereje, és Isten ezt ránk bízta. Ez egy megtiszteltetés. A mennyei atya ige hirdetése után nem angyalok kezdték el mindenfelé hirdetni az igét, hanem emberek, embereknek adatott. Azt mondja Pál, ezért nem szégyellem az evangéliumot, mert Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Mit látunk itt, testvérek? Istennek ereje az ige hirdetés, Istennek hatalma az evangélium. Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az ő igéje és az ő lelke által gyűjti össze az övéit. Itt szól hozzánk Isten igéje. Itt munkálkodik közöttünk a lélek. Ez az ige hirdetés, a mennyei atya ige hirdetése, amit felolvastam, arra hív benneteket, hogy csatlakozzatok. Arra hív bennünket, hogy csatlakozzunk a mi királyunkhoz, mindannyiunkhoz, mindannyian. Hogy ne legyünk tovább kételkedők, ne legyünk hitetlenek, hanem hívők, és ne legyünk a bűnök rabjai, hanem válasszuk őt. Még egy utolsó gondolat, testvérek, olyan ez, mintha a királyunk, aki közeleg, hívna minket, hogy sorakozzunk fel mögé. Sorakozzunk fel mögé. Minden meghasonlás nélkül, egymást erősítve, egységet, erőt, eltökéltséget sugározva, és induljunk vele. Kövessük őt. Bárhová megy, kövessük, bárhová küld, menjünk. Bármin visz keresztül, tartsunk vele. Bármi jöjjön szembe, ne rettenjünk meg. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, mondja a Szentírás. Hát jaj annak, testvérek, aki ellenünk van. Jaj annak, aki Isten ellen van, ha Isten velünk van. Jaj annak, aki Isten népe ellen van. Mert Jézus Krisztus, ami Urunk, már győzött. Ez már eldöntött tény, és egy napon diadalra vezeti az ő népét. Ez nem kérdés, ez biztosan meg fog történni. A kérdés az, hogy felsorakoztunk-e mögé erre a diadalra. A kérdés az, hogy csatlakozunk-e hozzá. Az Úr hív benneteket, hogy ragyogtassátok fel az ő nevét ebben a városban. Az Úr hív mindannyiunkat, hogy általunk önmagát megdicsőítse. ahogyan Pál apostol mondja, hogy dicsérték miattam az Istent. Arra hív az Úr, hogy mi is így dicsekedjünk majd, hogy dicsérték miattam az Istent. A mennyei Atya ige hirdetése, te vagy az én szerelmes fiam, benned gyönyörködöm, arra hív mindannyiunkat, hogy válasszuk Krisztust. Válasszuk Krisztust, és egy napon beléphetünk abba az országba, ahonnan ez az ige hirdetés szólt. Ott már minden készen van, ez már létezik, létező valóság, és mi valóban oda tartozunk. Egy napon beléphetünk oda, és az Úr kegyelméből meg fogjuk ízlelni azt az örökké valóságot, amelyben ő létezik. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Drága Urunk, mennyei Atyánk, áldunk téged, magasztalunk téged, dicsérjük és dicsőítjük a te háromszor szent neved. Valóban méltó vagy minden dicséretre, drága Urunk, nincs hozzád fogható. Te vagy az Jézus Krisztus, aki előtt egy napon majd mindent tért meghajol, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Leborulunk előtted, mert te szent vagy, mi pedig semmik vagyunk. Áldunk téged szent igédért, amelyet nekünk megmutattál. Áldunk téged azért, amit értünk tettél. Drága Úr Jézus Krisztus, te vagy a régen várt messiás, te vagy az eljövendő, nem kell mást várnunk. Te az életedet adtad értünk, mi pedig a te lekötelezettjeid lettünk. Hálatelt szívvel magasztalunk téged. Segíts nekünk, mennyei Úrunk, téged méltóképpen dicsőíteni. Látod, Urunk, hogy mi nélkülözzük a te dicsőségedet. Segíts nekünk, hogy téged kövessünk, veled legyünk, hogy tudjuk a te nevedet képviselni e földi világban. Könyörgünk, Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért, imádkozunk minden hívő testvérért. Imádkozunk a betegekért, hogy te adj nekik gyógyulást, ha a te akaratod is az. Imádkozunk a gyászolókért, te adj nekik vigasztalást. Imádkozunk azért a gyászoló családért, munkatársakért és barátokért, akiknek az elmúlt héten kellett gyászukat hordozva sír mellett megállniuk. Te adj nekik enyhülést a megpróbáltatás idején, hajolj hozzájuk közel, gyógyítsd a sebeiket. Drága Úrunk, kérünk, hogy te vigyázz a gyülekezetünk időseire, te óvd a családokat, erősítsd a fiatalokat, építsd a hitüket, tartsd meg a gyermekeket, tarts meg mindannyiunkat a te igéd mellett, a benned való hitben. Imádkozunk egyházunkért, egész magyar reformátusságunkért határon innen és túl, te adj nekünk benned való hitet, drága Úr Jézus Krisztus. Így kérünk, hogy hallgasd meg a mi imáinkat. Így kérünk, hogy hallgasd meg a tőled tanult imádságot is. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is jövő heti alkalmainkat. Jövő heti alkalmaink a szokott időben és rendszerint lesznek megtartva, beleértve a keddi bibliaórát, a pénteki kisifit, az énekkart, az imaórát, a hétfői ifi, az viszont el fog maradni. Hirdetem továbbá, hogy május 14-én vasárnap családi csendes nap lesz a gyülekezetben, illetve ekkor fogjuk ünnepelni az anyák napját is. Kérjük a testvéreket, hogy az iratterjesztésnél regisztráljanak, tehát május 14 családi csendes nap, a téma pedig mennyei családtámogatás. Hirdetem még, hogy augusztusban gyülekezeti hetünk lesz, erre is kellene jelentkezni. Az erre való jelentkezést Lupsa György testvérünknél tehetik meg. Hirdetem végezetül szomorú szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Bognár Éva 65 éves korában szólította előtt a teremtőnk. Temetése pénteken 11 órakor volt a belvárosi temetőben. Búcsúzott tőle két gyermeke, fia és lánya, 4 unokája, továbbá munkatársai és barátai. Isten adjon vigasztalást és enyhülést a gyászolóknak. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora,